felkészítettük a szívünket az ígére, az ige befogadására, ez érzékelhető, hogy ez a dicséret, ez megmunkált minket, ez az imádat, és a talaj meglágyult arra, hogy befogadja a szent igét, a magot. Úgyhogy szeretnék röviden szólni arról, amit ma a szellem úgy érzem, hogy szeretne nektek elmondani. Ebből az igen vastag könyvből, ami néha úgy érzünk, hogy képtelenek vagyunk befogni az elejétől a végéig, és a Szent Szellem mindig rávilágít valamire, hogy most erre kell figyelnünk, és ezt próbáljuk feldolgozni. És így mindig mond valamit nekünk a szellem ebből az óriási könyvből, a Bibliából. Ugye? Szeretné az ember néha, hogy Uram, úgy szeretném az első laptól az utolsóig az egészet itt bent. Igazából belül van, de nem jön mindig minden úgy a felszínre, ahogy szeretnénk. De most, amiről az Úr szólni akar, ez ma a szívetekig fog hatolni. Ez az Úr öröme. Az Úr öröme, amire szólnunk kell. Amiről szólnunk kell, mert oly sok a megpróbáltatás, amire átmegyünk az utóbbi években. Nagyon sok váratlan helyzeten kellett keresztül mennünk, ami nem volt előre látható az életünkben. És amikor az ember hajlandó arra, hogy a láthatókra tekintsen és elcsüggedjen, és nem az Úrra tekint, és nem arra tekint, ahogy az megvan írva, meg el van rendelve, és elengedi ezt az örömöt, amit az Úr rendelt nekünk, ezt az örömöt, akkor nehezebben tudunk átmenni ezeken. Ha viszont megragadjuk ezt az örömöt, ami tulajdonképpen Isten országaként bennünk van, mert azt írja a Szentírás, hogy Isten országa, az mi bennünk van, Jézus mondta, hogy nem úgy van, hogy íme eljön, itt van, ott van, ne keresétek kívül. Isten országa ti bennetek van. És a Róma 14-ben azt is elmondja, hogy ez megigazultság, békesség és öröm a Szent Szellem által. És ez az ország, ami bennünk megszületett az új teremtés által. Ennek része ez az öröm, amiben ha élünk, akkor könnyebben átgördülünk ezeken a nehéz időszakokon, amit nem titkol a Biblia, hogy jönnek majd. Mert ugye úgy írja Ézsaiásban, hogy mikor vizen mész át. Vagyis az az idő eljön, amikor át kell mennünk egyszer azokon a nagy vizeken. Akkor tudd meg, hogy veled vagyok, azt írja. Nem azt mondja, ha majd egyszer úgy esne, hogy átmész, nem. Amikor a vizen mész át, akkor én veled vagyok. Tudd, hogy ott vagyok veled. Képzeld el Mózest, amikor a népet ki kellett vigye Egyiptomból, és nyomában volt a fáraó, és üldözte az egész nép. Az ő vállára lett helyezve, hogy vidd ki a népemet a rabszolgaságból, és üldözte őket a fáraó, és előttük a tenger, és Mózes fölkiált az Úrhoz, hogy Uram, most mit tegyek? És az Úr visszaszól, hogy miért rám tekintesz? Azt mondta neki Mózes, menj előre. És ott pedig a tenger volt. És nyújtsd ki az, ami a kezedben van, nyújtsd ki a hatalomnak a pálcáját, nyújtsd ki azt a hatalom, Jézus nevét, és menj előre, vannak helyzetek, amikor nem látjuk, hogy hogyan lesz, de az első lépést meg kell tenni. És amikor Mózes a hit cselekedetével ezt megtette, Isten ketté választotta a tengert. Száraz lábbal mentek át, de ezt előre nem tudták. És azért mondja az Úr, hogy mikor vizeken mész át, én veled vagyok. Nagyon nehéz helyzetek, nem látjuk a megoldást, nem látjuk a mikénteket, hogy hogy lesz, hogy megyünk át rajta, de ezt az örömöt megőrizzük, akkor ez egy felhajtó erő. És akkor az Úrnak a szó szerint a tenyerén visz át minket ezeken, úgyhogy szinte észre se vesszük, a világ beleroskad, mi pedig magaslatokon tudunk átlépdelve, átmenni rajta. Ugyanazokon a megpróbáltatásokon. Mert a gyülekezet is emberekből áll, szoktam mondani. Ide olyan szentek járnak, akik emberek. A mennyben olyan szentek laknak, akik már megdicsőült testekben vannak. Úgyhogy a gyülekezetben pontosan azokkal fogsz találkozni, amik a világ megpróbáltatásai. Ugye mondja is, hogy ne csodálkozzatok a különböző kísértésekbe estek, hogy nem történt rajtatok több, mint a világgal élőkre. De mi másképp megyünk át rajta. Másképp megyünk át rajta, mert ezt az örömöt, ezt a megigazultságot, ezt a békességet megragadjuk. És amikor ezt megragadjuk, akkor megvan a felhajtó erő, amivel az Úr átvisz minket, átemel minket. Erről szeretnék ma nektek szólni, erről az örömről, ami szinte mint egy mutató az autóban, amikor megyünk, ugye meddig van az üzemanyag tartályunk, van egy mutatója, ugye? És hogyha az alján van már, akkor nagyon gyorsan kell találni egy kutat, ahol megtankolunk meg, mert nem sokáig megyünk. Ugye? Tehát ez az örömmutató, hol van az életünkben? Hogyha úgy veszük észre, hogy már nem pezseg úgy ez az öröm az életünkben, mint amikor abban az első szerelemben voltunk, bejöttünk a Krisztusi testbe, és szinte az egekben jártunk. Mindannyian elmészünk rá. Első hetekben, hónapokban. Hát az nincs hasonló. Az az örömhöz. Most ott van-e az az öröm? Vagy növekedett-e? Mert ez egy gyümölcs. A szellemnek az egyik gyümölcse az öröm. Annak növekedni kell az életünkben, ugye? Mert a gyümölcsök a fán, a jól elplantált fán, a megigazultság plantáim növekedzenek. És a Galatában úgy olvasod, hogy a szellemnek egyik gyümölcse. Ugye? Szeretet, öröm, ott van másodiknak. Szeretet, békesség, öröm, hűség, ezek gyümölcsök, és ezek ott kell legyenek az életünkön, hogy megismerjenek minket, hogy jó fák vagyunk. Ugye? Gyümölcseiről ismernek meg minket. Hogyha ez nincs ott, és ugyanúgy nyüglődünk az életben, mint a világ, akkor miben vagyunk megkülönböztetve? Akkor nem látja a világ, hogy bennünk az a Jézus él, aki ezt az örömöt tudja adni. És ez az öröm ott kell ragyogjon rajtunk. Mert ezt az Úr úgy adta nekünk, hogy ezt meglássa a világ, hogy mi valóban mások vagyunk. Úgyhogy szeretném ma a figyelmedet felhívni, bármint kell átmenned. Nem akarjuk lekicsinyíteni ezeket a helyzeteket, hogy ó, hát az semmiség. Mindig, amiben a másik van, azt gondoljuk, az semmiség, és a miénk az, ami borzasztó nagy valami, ami át sem tudunk menni, mert az ember hajlamos erre. De bárkinek bármin kell átmennie. Ha ezt az örömöt felgerjeszted magadban, a Szent Szellem által, mert ez egy öröm a Szent Szellem által, akkor olajban fogsz tudni átgördülni ezeken a nehéz helyeken, amik jönnek a maga idejében. Nem keressük ezeket, és nem teszünk ezekről külön megvallást, de tudjuk, hogy vannak ezek az életben, ugye? És ezt az örömöt szeretném ma nagyító alá venni veletek. Benne vagytok-e? Megnézzük az életünkről, megvan ez az öröm, hogy lehetne ezt nagyobbá tenni, hogy lehetne jobban benne lenni, hogy lehetne még jobban örvendezni. Hogyan van ez az ige szerint? És mit hoz ez nekünk, ha szemmel tartjuk? És nem a világ igájának a súlya alatt roskadozunk. Mert úgy is élhetünk, hogy állandóan csak a gondokra tekintünk, meg a bajokra, ezeket soroljuk, de akkor ezt az örömöt elvesztjük, szem elől vesztjük útközben. És Isten nem akarja, hogy ez így legyen velünk a Jézus nevében. Nehemiás könyvére szeretnék veletek menni. A Ószövetség nekünk árnyékként van feltárva, de mindig, amikor olvassuk, akkor nehogy azt higgyük, hogy mi rosszabb helyzetben vagyunk, mint ők, mert mi egy jobb szövetséget kaptunk. Egy jobb szövetséget, egy jobb főpapot, egy szentebb vért, és minden, ami nekünk megvan, az a valóság odafönt, a mennyben a szentek szentje, és a papi szolgálata, ami főpapunknak. Melkizédek rendje szerint van. Nekünk mindenből a valóságos és a jobb jutott. De az, amik az Ószövetségben le vannak írva, azokból meg lehet meríteni. És meg lehet nézni, az egy árnyék. Ha valaminek látod az árnyékát, akkor tudod, hogy annak kell valahol legyen egy kézzel fogható alapja is, mert az adja azt az árnyékot. Látod, hogy az az árnyék mozog, akkor tudod, hogy az ember, akit ugyan nem látsz, mert el van rejtve, az is lépeget és mozgásban van. Az árnyékból ki tudod következtetni azt a valóságot, amit nem látsz. Ilyen volt az Ószövetség. Nehemiás könyve. Krisztus előtti történet, amit Nehemiás rögzít tulajdonképpen 450-ben vagyunk Krisztus előtt valahol, és csak közelítőleg, ahol is a zsidó nép fogságban van, Babilóniában van, elhurcoltatott, a templom szörnyűségesen leromboltatott. A papi szolgálat nem működött, és a nép fogságban van. Egy nagyon súlyos fogság ez a számukra, hiszen Isten nem ezt rendelte a számukra, ez egy büntetés, amikor, ha olvasod, írja Isten, hogy mivel engedetlenek voltatok, és nem cselekedtétek, amit megparancsoltam nektek. Ezért jutott ez a rész. Istennek nem akarata, hogy milyen kötésekben és fogságokban legyünk. De a nép oda került, és Nehemiás, aki a királynak a pohárnoka soha életében nem járt Jeruzsálemben. Elkezd érdeklődni Jeruzsálem felől. És hírt visznek neki, hogy Jeruzsálemnek nagyon rosszul van a sorsa. A falai leomlottak, az ajtók kiégtek. Ez egész egy pusztult látvány. És ahogy Nehemiás ezt meghallja, Istennek a szeretete elkezd fellángolni a szívén Jeruzsálem felé, Jeruzsálem irányába. És elkezd böjtölni, és elkezdi az Úr arcát keresni. Mit tudok én tenni, hogy Jeruzsálem újra felépülhessen? És észreveszi a király az arcán, hogy Nehemiás más, mint szokott lenni. Ő volt a pohárnoka Antaxerszész királynak, babiloniai királynak, és észreveszi rajta a király, hogy nem olyan az én pohárnokom, mint szokott lenni. És elkezdi faggatni, mi bántja. És Nehemiás Isten félelmébe kerül, hogy egyáltalán megmerje említeni ezt. És előhozza, hogy hát mi bántja igazán a szívét. Hogy az ő Istenének a temploma, és az ő Istenének a városa. Nem olyan állapotban van, ahogy kellene. És ahogy erről beszélgetnek, a király jó indulata megindul. A Nehemiáson ott van Istennek az a jó akarata, az a jó kegyelme, ami megindítja a király szívét. És a király elengedi Nehemiást, hogy menjen haza, és még anyagot is ad a templom helyreállításához. Faanyagot, munkásokat. Levelet ír, hogy átengedjék azokon az őrhelyeken, és eljut Jeruzsálembe. És elkezdi építeni a templom. Látja először is azt a síralmas képet, ha olvassátok, nem egy hosszú könyv, érdemes végigolvasni, mert megható Istennek a szeretete előjön, ahogy szereti Jeruzsálemet és Izraelt. És ahogy Nehemiás szívén ez megindult, és hazamegy, hogy elkezdje munkálkodni a templomon, de nehéz körülmények között van, mert az ellenség leselkedik rá. És az ellenségnek szemet szúrt, hogy mit keresnek itt ezek a zsidók. Miért jöttek vajon, hogy majd most megint valami puccsot készítsenek a király ellen, és így tovább. És úgy építik a várfalakat, hogy az egyik kezükben építkeznek, és a másik kezükben kard van, hogy megvédjék magukat, ha jön az ellenség. Ez is hasonlít a mi felállásunkhoz, mert mi is kaptunk egy szellemi fegyverzetet, miközben építjük a királyságot, nem szabad elfeledkezni, hogy fegyverzetet is kell viselnünk. És az ellenségnek jól ellen kell állni. Mert az ellenség is szolgálmas, hogy Hegel mondja, hogy egy jó tulajdonságot tud mondani az ördögről, hogy piszok kitartó a dolgaival. Nem adja föl, de mi se adjuk föl. Ez az egyetlen jó jellemvonás, amit tud mondani az ördögről, igen, kitartóan végzi a dolgát, de ez nem baj, mert mi annál kitartóbbak vagyunk, és tudjuk, hogy a nagyobb van bennünk. A nagyobb van bennünk, aki által ezek a győzelmek elvégezhetők, hogy az egyik kezünkben ott a szellem kardja, és a másikkal építkezünk. És a másikkal építkezünk, és elvégezzük azt a dolgot, amiért itt vagyunk, és felépül az a királyság. És Nehemiásban is egy ilyen kitartó szándék volt, hogy ő ezt elvégzi, mert érezte, hogy Isten ezt rábízta. Isten ezt rábízta, és felépítik a falakat, és felépítik, és újra áll a templom, és körülötte a várfal. Gyönyörűen helyreállították. És ekkor a nép megkéri az írástudókat, hogy kezdjenek nekik olvasni, felolvasni a törvényből. Ugye a fogság alatt nem tudott úgy működni a papság, nem hallották a törvényt, nem tartották be az ünnepeket, azt az ünnepet, amit itt a Nehemiás 9-en majd olvasunk, a sátoros ünnepeket. Józsué ideje óta nem tartották be az ünnepeket, nem is tudtak róla. És a nép elkezd vágyódni, hogy hallja Isten igéjét, hogy olvassák neki a törvényt, és összegyülekeznek. És összegyülekeznek, és elkezdik hallgatni a törvényt. És ahogy felolvassák, hát megvan a mikrofonom. Érdekes az, hogy amikor kibontják, három órát a napnak negyed részét töltötték ige hallgatással. Képzeljétek el, milyen éhesek voltak azok a szívek. Az igét hallgatták a nap negyed részében. Állva, felálltak, megtisztelték Isten igét, és hallgatták. Egy éhség került a szívükre, amikor hazajöttek a fogságból, hogy nekik van egy Istenük, és az az Isten igéje, amit nekik hallanuk kell, és az az Isten igéje, hogy élteti őket. Három órát hallgatták naponta a felolvasást, mert felolvasták nekik az írásokat. Utána három órán keresztül pedig vallást tettek. Ez pontosan a 9. fejezetnek a 3. verse írja. Itt nem írja, hogy bűnmegvallást, úgyhogy lehet, hogy az igéből vett világosságoknak a megvallásai folytak. Lehet, hogy a bűneikről is vallást tettek. Itt ezt nem írja. De a nép nagyon komolyan elkezdte keresni Istent. Elkezdte keresni Istent. És ahogy meglátták, hogy nem a törvény szerint éltek, és nem Isten igéje szerint éltek, a nép elkezdett sírni. Sírni kezdett a nép. Oly mélységekig bennük volt Istennek a szeretete, hogy belenéztek ebbe a tükörbe, Isten igébe, és látták, hogy vétettek ellene. Hogy vétettek Isten igéje ellen, és nem úgy éltek, ahogy kellett volna, és nem úgy cselekedtek, és nem tartották be a parancsolatokat, és nem tartották be az ünnepeket, és nem tartották be a rendeléseket. És a népnek a szíve megindult Isten igéje hallatán, és elkezdtek sírni. És itt akarom nektek olvasni azt a részt, hogy mi volt erre Isten válasza. hogy mi is vagyunk az életben úgy, hogy visszatekintve látjuk, hogy nem így kellett volna. Hogy az úgy nem volt jó is, hogy itt is elvétettük, ott is elrontottuk, és hajlamos a szívünk kesergésre. Akkor visszatekintünk, hogy ezt nem így kellett volna, és elkezdünk sírni, és elkezdünk szomorkodni, miközben már keressük a szívünkben az Urat, és az Úrnak ez a fontos. A nép elkezdte keresni Istent. Adományokat adtak a templomnak az újraépítésére. Tehát a nép közelített Istenhez, és Isten ezt avval jutalmazta, hogy egy csodálatos szellemi igazságot jelentett ki nekik. És itt szeretném felolvasni nektek a Nehemiás 8-ban ezt a három verset, a 6-os verstől a 8-as versig. A tolmácsok tudnak követni engem? Köszönöm szépen. És áld rá Esdrás az Urat, a nagy Istent, és felel rá az egész nép felemelt kezekkel. Miközben olvasták nekik az igét, felemelték még a kezüket is, kezedes. Kiáltották, hogy ámen! Ez így van, felindult a szívük. Ámen, mondták. Ámen. És te is nyugodtan kiálthatod, hogy ámen, amikor úgy érzed, hogy a szívedbe behatolt az ige. Azonnal mond, hogy ámen azt jelenti, így legyen, hogy így van nekem, hogy megvan nekem. Egy pecsét arra, hogy ez igen, ez így van. Ámen. Ez egy jel, hogy még fönt vagy és hallgatod Isten igét. Nyugodtan mondhatsz néha, felemeld a kezed, azt mondod, ámen, teljesen igei. Itt meg van írva. És utána az történt, még egyszer mondták, ámen, felemelt kezekkel. És meghajtván magukat, leborultak az Úr előtt, arccal a földre. De micsoda alázat volt bennük. És a szívük hogy megindult. Fogságból visszajött nép. Néha el kell jutnunk olyan helyekre, hogy utána tudjuk értékelni Isten igéjét és Isten jóságát. Leborultak. Leborultak arccal a földre, és úgy hallgatták Isten igéjét. És a 7-es vers így folytatja. A leviták pedig magyarázták vala a népnek a törvényt. Tehát egyrészt felolvasták nekik, másrészt megmagyarázták nekik, hogy megértsék, hogy mi van a törvényben. Ezek az emberek itt életükben először hallották a törvényt. Megmagyarázták nekik a törvényt, hogy pontosan megértse a nép a törvényt, és a nép a maga helyén áll vala, mozdulatlanul álltak. Ott álltak és áhítattal hallgatták Isten igét. Lenyűgöző ez a kép. Lenyűgöző ez a kép. És olvastak pedig a könyvből, Isten törvényéből világosan, és azután magyarázták, és a nép megértette az olvasottakat. Nagyon fontos, hogy megértsük Isten igéjét. Ne csak olvassuk, hanem az a tanítói kenetben egy magyarázatként a szívünkbe be tudjon épülni helyére. Onnan ne lehessen kiszaggatni. Se jobbra, se balra, semmilyen tévtanítást ne tudja onnan elvinni, kiszaggatni. Ha megmagyarázzák neked, ha azt megérted, ha az bekerül a helyére, akkor ott él, és azt senki el nem lopja tőled. Senki. Az úgy van, azt tudod, egy áment lehet rá mondani, ez ámen és ámen. Ez itt a 8-as vers, jön a 9-es. 9-es vers, így folytatja. És az írástudók és a leviták, akik magyarázzák vala a népnek, így szólának az egész néphez. E nap szent az Úrnak, a ti isteneteknek. Ne keseregjetek, és ne sírjatok. Látod, a nép sírt. Sírva fakadt az ige hallatán. Annyira a szívük ígért az ige. És meglátták benne, hogy ők ebben elmarasztolhatók, már nem cselekedték Isten igéjét. Nem úgy élték az életüket, ahogy azt Isten kérte tőlük. És azt mondja nekik a pap, hogy e nap szent az Úrnak, a ti isteneteknek, ne keseregjetek, és ne sírjatok, mert sír vala az egész nép, mikor a törvény beszédeit hallotta. És mondanékik, menjetek, egyetek kövért, és igyatok édest, és küldjetek belőle részt annak, akinek semmi nem készítetett. Vagyis ünnepséget tartsatok, és hívjátok meg arra a szegényeket is. Mert szent e nap a mi Urunknak, és ne bánkódjatok, mert az Úrnak öröme a ti erősségetek. Ezt a részt nagyon sokat idézzük, csak azt nem gondoljuk meg, hogy milyen tartalommal bír az életünkben. A népnek ez a megtérés az Úr felé, hogy megtért a szívük az Úr felé, és az ígéretnek az éjséget, hogy kinyilván, és hallgatták, és jöttek az Úr elé, és leborultak. Ez az Úr szívének örömet hozott. És az Úr elkezdett örvendezni bennük. És ahogy az Úrnak ez az öröme megjelent felettük, azt mondta a pap nekik, hogy most nem a sírás ideje van. Mert ez az öröme az Úrnak, amit a szívének szereztetek, azzal, hogy keresitek az ő arcát, ez erőt hoz az életetekre. Az Úr öröme hozza ezt az erőt az életünkre. Mi nem lehetünk erőtlen keresztények. Nem lehetünk falhoz szorított keresztények. Mert ha az utunkat úgy járjuk azon a keskeny ösvényen, ami nincs megszorítva, mert az Úr megígérte, hogy kiszélesíti a lábainknak a nyomát, kiszélesíti azt, ami számunkra, nekünk nem kell szorongva mennünk a keskeny ösvényen, hanem van szabadságunk, a szellem szabadságában. De hogyha azon az ösvényen maradunk, és az Úr szívének örömet szerzünk, ha örömet telik az Úrnak mi bennünk, akkor számíthatunk az ő erejére. Mert az Úr öröme a mi erősségünk mindenben. Akkor nem vesszük észre azokat a nehéz helyeket, mert az Úr öröme egy erőt lehel az életünk, és abban az erőben átvisz minket a túlpartra. Ezt az erőt vágyja a szívünk mindig, mindig imádkozzuk az Úr erejét. De elfelejtjük, hogy mi gerjeszti föl. Az Úrnak öröme élteti ezt az erőt. Az Úr kell, hogy örvendezzen fölöttetek. Az Úr kell, hogy a szívében lüktessen feltetek. Igen, ez az, így kell. Ez az az út, ezen járjatok. Ez kell, ez az, így tedd, ez a helyes. És amikor ezt az örömöt Isten kijelenti feletted, ott van az ő ereje. Ott van az ő ereje vele. Az Úr öröme a mi erősségünk. Mondjuk ezt el együtt. Az Úr öröme a mi erősségünk. És még egyszer, az Úr öröme a mi erősségünk. És az Úr öröme a mi erősségünk. És ebben az erőben kívánunk élni és járni, amit az ő ereje fakaszt rá az életünkre. Nagyon fontos. Mert ugye a Szent Szellem tud megszomorodni is. Majd olvassuk később, ha eljutunk ma oda, hogy vannak olyan helyek, amikor úgy teszünk és úgy cselekszünk, az ő szeretete akkor is végtelen, és nem fog kevésbé szeretni minket, de vannak helyek, ahova, ha elmegyünk, mert nem az ő vezérlésére léptünk, akkor a szelleme megszomorodik. És ha nincs ott ez az öröm, akkor nincs ott az erő. Akkor nem tud megnyilvánulni a feltámadás ereje, az az Úr ereje. Ugye? Akkor keressük, hogy hol az erő az életünk felett. Az örömöt vesztettük el valahol. Az Úr nem tud örvendezni fölöttünk úgy, ahogy szeretne. És meg fogjuk nézni, hogy az írás ír az Úr öröméről, és ír a mi örömünkről. Hogyan lehet ezt a kettőt szinkronizálni, egybehozni, egyé szerkeszteni? Ez lesz a következő hely, ahova szeretnék menni veletek a Jézus nevében. Itt még a Nehemiásban szerettem volna felolvasni egy részt, mert ezt a nép ezt megértette, elcsendesedtek, nem sírtak többé, fellelkesedtek és elmentek ünnepelni úgy, hogy az Úr meghagyta nekik. És itt olvassák a következő nap a sátoros ünnepeket, és azt meg is tartják rögtön. És elmennek és ünnepelnek az Úr, nincs semmi véletlenül Isten igében. Meglátták, és rögtön jött az öröm ünnep, és elmentek a sátoros ünnepre, és ünnepeltek az Úrban, az ő Istenükben. És a 9-es fejezet egy csodálatos fejezet, mert felsorolja az egész történelmét Izraelnek, hogy hányszor vétettek, és az Úr hányszor fogadta vissza őket az ő kegyelmébe. És két verset szeretnék itt olvasni nektek. Így írja a 9. fejezet 5. verse. Nosza, áldjátok az Urat, a ti isteneteket, öröktől fogva mindörökké, és áldják a te dicsőséges nevedet, mely magasabb minden áldásnál és dicséretnél. Te vagy egyedül az Úr. Látod, elkezdték dicsérni az Urat, ahelyett, hogy siránkoztak. Elkezdték dicsérni az Urat ezekben a napokban, ahol meghagyta nekik az Úr, hogy örvendezzenek. Hogy örvendezzenek. Ugyanúgy a fogságban jöttek, és nem volt még semmiük. De azt mondta az Úr, menjetek és örvendezzetek, és adjatok dicsőséget nekem, és kezdjétek dicsérni az én dicsőséges nevemet, amely minden áldás fölött való, mondja itt az ige. Te vagy egyedül az Úr, te teremtetted az eget, az egeknek egeit és minden seregüket, a földet és mindent, ami rajta van, a tengereket, minden benne lévő valókkal együtt. Te adsz életet mindnyájunknak, és az égnek serege előtted borul le. Látod, mit tesznek? Elkezdik magasztalni Istent. Uram, te teremtetted ezeket, mindezek tőled vannak, téged magasztal minden. És ahogy elkezdik Isten magasztalni, úgy törpül el a bánatuk. Mert ez az öröm kezd felgerjedni a szívükön, és vele jön az Úrnak az ereje. És ez egy csodálatos kép arról, hogy mi keresztények hogyan kell összeszedjük magunkat, hogyha a várfalak leomlottak az életünkben. Olyan helyen mentünk át, hogy az ördög pusztítani próbált. És most hogy tovább? És akkor kell megtalálni ezt a helyet, hogy az Úr igenis az ő örömét megtalálja bennünk, hogy nem bánkódunk és nem siránkozunk a helyzeteken, ami elmúlt, hanem fölkelünk, és elkezdjük őt magasztalni, és dicsérni, és keressük az ő arcát, és az ő szíve szerint valókat cselekedjük, és akkor az ő öröme felbuzdul felettünk, és az ad egy erőt az életünkre, amihez nincs hasonló, ami szárnyaltatva viszi az embert végig az életen. És ezt az örömöt kívánom nektek, hogy ebben elkezdjetek növekedni, mert ez fenséges. Ez fenséges, és ez kézzel foghatóvá válik, ha elkezdjük ezt gyakorolni. Itt a példa, hogy mit kell tenni. El kell őt kezdeni magasztalni, áldani, és őre tekinteni. Uram, te vagy az, aki teremtetted ezeket. És én téged magasztallak, és téged dicsérlek, és trónt állítok neked ebben a helyzetben, ahol most vagyok. Megkoronázlak, te vagy a dicsőséges király ebben a helyzetben. Legyőzted az ellenséget. Győzelem van az életemben, és elkezded dicsérni őt. Meglátod, hogy micsoda erő gerjed általa az életeden. Felgerjednek ezek a szellemi ajándékok, és általa vagy képes a győzelemre. Ha ez nem gerjed föl, akkor nincs garantálva, hogy meglátod azt a győzelmet, amit Jézus megszerzett neked. Jézus megszerezte. Úgyhogy ámen, ezt ki fogunk nyúlni, és előbbre megyünk, és megnézzük, hogy lehet ez garantáltan elvenni. Az Úrnak öröme, és a mi örömünk. Természetfeletti erősséget ad az nekünk, hogyha megtaláljuk ezt az örömöt, ezt az elrejtett örömöt. Ez egy szellemi öröm. A szellemiekben van elrejtve. Ez visz minket oda be a felségesnek rejtekébe, ahol teljes védelem van. A felségesnek a rejteke. A mindenhatónak árnyékában, ahol teljes oltalom van. Ez visz be oda minket. A Zsoltáros nagyon gyakorolta ezt Dávidnak a Zsoltáréban, és nagyon sokat találkozunk ezzel, hogy elkezdte az Urat dicsérni a legnehezebb helyzetekben. Elkezdtem magasztalni, dicsérni, áldani, és miközben ezt tette, az Úr felemelte őt, és kiemelte őt, és úgy írja, az ellenségeim feje fölé emeltél engem. Hányan szeretnénk ezt látni? Megáldjuk az ellenségeinket, de azért szeretnénk fölé kerekedni, nem? Ugye? Ez mindannyiunkban benne van. Ha van egy meccs, van egy mérkőzés, szeretnénk fölé kerekedni? Ugye? Ezt hallgassátok meg, a Zsoltáros mit ír? A 27-es Zsoltár 6-os verse írja. Most is felül emeli fejemet ellenségeimen. Ezt mindenki nagyon kívánja, ugye? Ez egy nagyon jó dolog, ha ez ilyen balzsamos. Ez igazságtalan megtámadta, és az Úr feljebb emelt. Ezt vágyjuk, de nézzük meg, hogy megy ez. Felül emeli fejemet ellenségeim, akik körülöttem vannak, és én az ő sátorában öröm áldozatokkal áldozom. Nézd meg! Öröm, elkezdi áldozatait mutatni, mert még a szívében igazából nem tudná megmondani, hogy miért örvendezik, ezért áldozatokat emel a trón elé. Öröm áldozatokat. Elkezdi dicsérni az Urat. Uram, én benned örvendezem. Mert én tudom, hogy nem hagysz el. És tudom, hogy az imáimat meghallgattad. És tudom, hogy megválaszoltad. És tudom, hogy ez el van már rendezve, habár én még nem látom azt. És elkezdi áldozni ezeket a hálákat, dicséreteket, és ezt az öröm folyamot a trón elé. Ez akkor még áldozat, amikor nem látod, hogy az megvan neked. Ezért hívja öröm áldozatokkal áldozom. Mert ez egy hit cselekedet ilyenkor, amikor még nem látjuk. Ez egy áldozat. A papi szolgálatunknak egy áldozata. Ezt, hogy áldozzuk ezeket, öröm áldozatokkal áldozunk, és énekelek, és zengedezek az Úrnak. Kérdezik, mit van annyira jó kedved? Miért énekelsz? Miért örvendezel? Mondd azt, hogy én tudom, hogy az én Uram szemei rajtam vannak, mert az Úr hűséges. És nem hagyja el az övéit, és ezen is átsegít, és eddig sem hagyott el, és eztán sem fog, mert ő hűséges főpap, és megsegít, és megígérte, hogy megerősítelek, megsegítelek, igazságom jobbjával támogatlak. Kell lennél több nekünk? Megígérte. És ebben elkezdünk örvendezni. Ez hála áldozat. Ez nagyon fontos része annak, hogy meglásd a győzelmedet, mert ez az öröm gerjeszti fel az Úr örömét, és az hozza az erőt az életedre. Addig nem fogod látni. Azt az erőt, ami kiemel. És valóban az ellenségeit fölé emel. Fölé. Arra helyre emel, ahol már nem tudnak megtámadni többet. Teljes győzelmet garantál. Működik. Működő dolog. A szellemi igazság a Bibliából, és Istennek ezek a szellemi törvényei végtelen egyszerűek. Mindenki megértesse, és mindenki gyakorolhassa. Mindenki. Isten szeretné, ha mindannyian élnénk ebben. Felülemel a problémákon ez a magasztalás minket. Ez a magasztalás, ami az Úr szívének örömet szerez, és közben elindul az ő ereje, munkálkodik az életed felett. Nagyon sokszor figyeljük meg, hogy az öröm, az örvendezés, az erő, az erőszavak, az éneklés és a dicséret egy csokorban vannak. Legelőször az örömöt akarja ellopni tőlünk az ellenség. Hogy csak siránkozzunk, hogy bánkodjunk, vagy bűbánatban legyünk. Ha ott meg tudod szúrni, akkor már a többi sem tud úgy megnyilvánulni az életed vele. Tehát erre az örömre nagyon kell vigyázni az életünkben. A legféltettebb kincsetként kell gondozni. Hogy mindig az Úr örömében lehessél. Ne tekints a láthatókra. Ez a munkálkodás a hitben. Ez egy nagy munka, amikor a láthatók arra gerjesztenek, hogy csüggedj el, adj fel minden reményt, dobd el a reménységedet, dobd el a hitedet, nem úgy van, hogy a Biblia írja, és akkor sorolja a példákat. Akkor neked tudnod kell, hogy az ördög hazug. Akkor tudnod kell. És a hazugság atya. És minden szava hazugság. És minden hitetése hazugság. Mert neked ez működő valóság, és Isten így adja oda. Öröm, örvendezés, és akkor jön az erő. Az Úrnak öröme, ami erősségünk. Hatalmas szellemi igazság. Tessék megtanulni örvendezni az Úrban. Ezt mondja a szellem. A 28-as Zsoltárnak a 7-es verse írja, hogy az Úr az én erőm és pajzsom. Ezt megint nagyon kívánnánk, hogy az Úr ereje, mint egy pajzs vegyen minket körbe. Hogy ne tudjon azon az ellenség bejönni. Egy pajzsként vesz minket körbe. Ő benne bízott szívem, és ő megsegített. Ezt írja. Örvendve örvend felette szívem. Látod, itt van az öröm az erővel? Akarsz erőt az életed felett? Örvendve örvendezen a szíved. Ezt írja. Örvendve, mondjad, örvendve örvendezek az Úrban. Örvendve örvendezek az Úrban, az én Istenemben. És énekemmel dicsérem őt. Amen. A Zsoltárostól nagyon sokat tanulhatunk ebből. Dávid olyan helyzetekben volt, hogy először Saulus tört az életére, és több mint 20 évig üldözte, és meg akarta gyilkolni. És Dávid közben énekelte a hála énekeket az Úrnak. Miközben a király az életére tört. Mert a kenet már rajta volt, és az ördög a kenetet akarja igazán megsemmisíteni, hogy ne tudjon igákat törni. Később ugyanúgy másik ellenséget támad, amikor már a királyságunkban van, a fia akarja az életét. Absalom tör ellene. Dávid tovább énekli a hálaadó zsoltárokat. Nem hagyta magát, hogy az ördög elbánt. Pedig ezek olyan helyzetek voltak, ahol sokan föladták volna. És ő fogta a lantját, és elment dicsérni az Urat. És itt van az ő erejének a forrása. Az Úr dicséretei, az Úr magasztalásai. Hozza ezt az erőt az életünkre, úgyhogy ebben hűségesek legyetek, és ezt a helyet el ne hagyjátok. A dicséreteknek a helyét. Jézus, a mi főpapunk tanít minket erre az örömre. Ha a főpapi imájában megemlékezik erről, akkor ez nagyon fontos kell legyen. És képzeljétek el, hogy az utolsó ima, ami rögzítve van a kereszt halála előtt, a főpapi imájában, szól az örömről, a mi örömünkről, az ő öröméről, és hogy az ő öröme bennünk teljes legyen. Megemlékezik erről, akkor ez nagyon fontos kell legyen. Ez az öröm az éltető ereje az erő rugóknak az életünkben, hogy rugókon tudjunk szögdécselni végig az életen, az szükséges ez az öröm. A Jézus nevében. Mondta, hogy örvendezek az Úrban. Örvendve örvendezek az Úrban. És hála adásokkal dicsérem őt. És magasztalom őt. És ahogy kiejtetted, ez is tartsd magad. A Jézus nevében. Nézzük meg ezt a János 17. fejezetet, ami nagyon-nagyon olvasott híres fejezet, a főpap imája Jézusnak, és hogy tanítja ebben az imában a szívünket arra, hogy ez az öröm hogy is van az életünkben. Mert hogy van lehetőségünk naponta elcsüggedni, ez nem titok, ugye? De nem hagyjuk magunkat. Nem hagyjuk magunkat. Ez a kulcs. Hanem az ige szerint cselekszünk. Ezt jelenti az ige megcselekedése. Amikor elolvasod, és ahhoz tartod magad. És felöltöd a dicséret köpönyegét. És felöltöd ezt a dicsőség palástját. És a gyász helyett, a hamolyát, az örömnek kenetét ígérte neked. Már Ézaiás van. Meg van írva. Kötelező ahhoz, hogy ragyoghass. János 17 és 13-14-es versek. Jézus így imádkozik, most pedig te hozzád megyek, és ezeket azért beszélem e világon, hogy ők, és akkor nyugodtan mutass magadra, mert ezt mindannyiunkért imádkoztam, és ez rólad van szó, hogy ők az én örömömet, és Jézus teljes az örömmel, szüntelen, telve volt az Atya örömével. Ők az én örömömet teljesen bírják ő magukban. Azt akarja az Úr, hogy beteljesedjünk az ő örömével, hogy teljesen bírjuk. Ne csak egy szikla legyen bennünk abból, vagy egy kis csöppecske, vagy egy tudom én, egy 5 percnyi tal. Szüntelen, teljesen bírják ezt az örömöt. Ami nálam van, ami az enyém, ami én benne van, azt bírják teljességgel. És birtokold azt. Ezért imádkozik itt Jézus. A főpapi imájában megemlékezik erről. Mert tudja, hogyha ez az öröm jelen van, akkor tudsz az ő erejében élni. Akkor, ha az öröm gyászra fordul, történt egy családi tragédia, akkor az erőd sem lesz megnyilvánulásban. Legyengül az immunrendszered, jönnek a szervi problémák, és Isten nem akarja, hogy így éljünk, nem akarja, hogy úgy gyászoljunk, mint a világ. Azt mondja, hogy a gyász helyett a dicsőség palástját adom nekik. A hamu helyett ékességet adok nekik. Úgyhogy nekünk tudnunk kell a szeretteink, hol vannak, amikor átmennek, és az Úr meg tudja cselekedni azt az örömöt közli a szíveddel, amiben ők vannak oda át. Mert ők örömbe költöztek, a teljes dicsőségbe költöztek. És azt közli a Szent Szem közössége a szíveddel. Úgyhogy akárhogy megbotránkozik a világ, te nem tudsz gyászolni, hogyha az Úr örömébe beteljesedett te benned, ahogy Jézus imádkozza. Akkor az a gyász, amit a világ megél, természetesen vannak könnyeink, és a hiány érzetük, a szeretteink hiányérzete egy óriási űr az életünkben, amit az Úr tud egyedül kipótolni, de nem akarja, hogy abban a gyászban éljünk, ahol a világ gyászol. És a gyászból depresszióba, és a depresszióban mély depresszióba, és onnan megint egy másik betegségbe. Nem tudnak kilábolni Isten nélkül. Lehetetlen. Nekünk megvan a kulcs. Mit kell tenni? Az Úr öröme. Ez, amiről Jézus itt imádkozik. És azt is elmondja, hogy az én örömömet teljesen bírják ő magukban, és hogy ez hogy működik. Úgy folytatja a 14-es vers, én a te igédet nékig adtam. Az ige által van. Ha megismered ezt az igét, az igazságot, akkor ez örömöt fog gerjeszteni a szívedre. És be fogsz teljesedni az ő örömével, ha megismered az igét. Láncolva van az öröm és az én igém, amit nékig adtam. Csak így fog menni. Meg kell ismered az igét ebben a vonatkozásban is, és minden vonatkozásban. Két fejezettel előtte is említést tesz Jézus az örömről, a 15-ösben, János 15-ben azt írja, 11-es vers. Ezeket beszéltem néktek, mondja a tanítványainak, hogy megmaradjon ti bennetek az én örömöm, mondja. És a ti örömötök így beteljék. Vagyis nem elég egy percig örvendezni az Úrban, meg voltam Gyülibe, nagyot dicsértük az Urat, és aztán visszaengedem a lelkemet a búbánatba. Nem jó. Na Jézus azt mondta, hogy egyrészt beteljetek evel az örömmel, másrészt azt is imádkozza, hogy ez az öröm megmaradjon ti bennetek. Semmi ne tudja ennek a helyét elfoglalni. Ez megmaradjon bennetek. És így a ti örömötök beteljék. Bármit keresel a világban, azt gondolod, hogy téged majd ez vagy az megelégít. És keresed a hobbik, a család, vagy a munkahely, vagy ahol gondolod, elmész horgászni, mert neked az lesz a hobbi, hogy majd kiülsz a partra, és a vizet a békességgel nézed. Gyönyörű dolgok ezek, mert Isten teremtette. De semmi ennek a helyét nem tudja pótolni, mert az Úr azt mondta, hogy ez az én örömöm, evel teljesedj be. És akkor lesz erő az életeden. És ahhoz nincs hasonlom, az Úr erejéből tudunk élni. És az Úr erejéből, és nem sírunk, és nem sajnálgatjuk magunkat semmiért. Ki mit mondott nekünk, meg mit nem mondott, nem érdekes. Azt számít majd, amit az Úr Jézus mond rólad. A többit engedd el. Megbántottak, gorombán szóltak, ezt szedték, meg azt nem tették. Engedd el. Addig fogságban vagy, ami ezekre figyelsz, fogságban vagy. Fogságban vagy. Tessék felszabadítani magad az Úr örömének adj helyet. És akkor örvendezések vannak, és örvendezve örvendezünk az Úrban, és amikor úgy élünk, hogy az ő öröme meg tud teljesedni fölöttünk, akkor jön ez az erő. Az ő öröme és a te örömöd betelik. Együtt örvendeztek az Úrban. A szántóvető és az arató együtt örvendeznek. Mit szólsz ehhez? Micsoda meghívás? Erre kaptunk meghívást. A Jézus nevében. Tehát most azt forog a fejedben, igen, de én nekem ez van, és ha ezt tudnád, hogy én ebben vagyok, akkor nem tudnál így örvendezni. Na pont ez a természet feletti öröm. Akkor is tudunk úgy örvendezni. Megmutatjuk a világnak, bármin kell átmenni. Pál és Sílás a börtön mélyében, a mély tömlöcben voltak, a belső tömlözben voltak bedobva, és égkellős közepén dicséreteket, imádatokat énekeltek Istennek. Vérző sebeik voltak. Kalodába voltak zárva. És hogy jutott eszükbe, hogy énekeljenek Istennek? Ismerték ezt a szellemi törvényt. Hogyha így megszakadnak az egek, akkor jön a megoldás. Dicsérték Istent, hogy Isten hűséges, Isten kiszabadítja őket. Isten nem hagyja el őket ebben a helyzetben. És jött a megoldás. Természetfeletti szabadság jött. Kiszabadította őket. És üdvösségek születtek általa. A tömlöcör megtért. Nagyon fontos, hogy ezt lássuk az életünkben. Hogyan lehet a mi örömünket felgerjeszteni? Ha végképp azt mondod, én semmit nem találok, amiben örvendezhetnék. A példabeszédnek bölcsessége azt mondja. A 15. fejezetben, ez a 23-as vers, amit megjelölnék a helyetben, hogy mindig jól megtaláljam. Öröme van az embernek, nézzük miben, ha benyalt 5 gombóc fagylaltot. Van, aki annak örül, azért szerintem néha a kalóriatáblára is rá kell nézni, de... Kinek miben van öröme? Nézzük, mit mond a Biblia. Öröme van az embernek szája feleletében. Vagyis ezzel a kis nyelvecskével, amivel szeretünk mindenféléket megízlelni, meg enni, meg jókat tenni, meg néha evel bántjuk meg a másikat. Azt mondja a Biblia, hogy az örömöd abban van, hogyha a helyzetekben meg tudod válaszolni a szája feleletével, azt az igét, ami oda van, azt a rémát, ha megtaláltad. És azt rá tudod válaszolni arra a helyzetre, akkor gerjed ez az öröm a szíveden. Az öröme így van az embernek. Az örömet így lehet felgerjeszteni, ha Isten igéjével felelünk helyzetekre. Na most ehhez mit szólsz? Meg kell ismerni. Azt mondja, Jézus is ezt mondja, hogy az én beszédeimet nékik adtam, és így lesz teljessé az örömük. Az igét nem lehet megkerülni. Akarunk jó, vidám életet, meg minden holiday legyen, és közben az ígéről meg elfeledkezünk, nem fog menni. Az ember az ő szájának feleletében tud örvendezni, ha úgy szól, ahogy az meg van írva. Ha úgy szól, ahogy ezt a rémát Isten arra a helyzetre adta, akkor gerjed az öröm. Próbáljátok ki. Szoktam mondani valakinél, hogy van egy helyzet, mondom, vedd elő az imakönyvet, az elejétől a végéig az Isten igéje. És kezd el felolvasni hangosan, az első egy óra végére érsz, fogod érezni valami más. Valami megváltozott. És kezded érezni, belülről onnan, ahol ez az öröm van. Ez el van rejtve, amíg nem gerjeszted föl. Elkezd feljebb és feljebb és feljebb, 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 és a végén kitör belőled egy olyan öröm, egy természetfeletti öröm, és az úgy megláttatja veled a megoldásokat. Ha nem is az első nap, legyél benne szorgalmas. Az ige él és megtermi, amire Isten elküldte. Tehát csak ki kell tartani benne. Az egyszer elimádkoztam, és semmi nem változott. A Jézus sem egyszer imádkoztál. Mindig fölment a hegyre imádkozni. Ezt kitartónak kell lenni. Én mondom neked, amikor azt először észrevettem, hogy az igének a felolvasása, saját magamnak, senkinek nem tartok mese délután, magamnak leülök otthon, felolvasom az igét magam, hogy hallja a szellemem, hogy hallja a lelkem, hogy hallja a testem minden sejtje, hogy mit ír Isten igéje. Úgy fel tudnak gerjedni a szellemiek, hogy nincs hozzá hasonló. Megtörténik, utána nyelvekre váltok. És elkezdek nyelveken imádkozni, és a legvégén jönnek az éneklések az Úrnak. Gyakorolni kell, mert akkor gerjednek föl a szellemiek bennünk. És ezek olyan kincsek, amik itt el vannak rejtve, fogalmunk nincs róla. Mi van oda bent? Fogalmunk nincs róla. Amíg föl nem jön. Elő kell jönni, és megvan a metódusra, az Úr dicséretei. A Lukácsba szeretnék nektek még egy rövidet, ez lesz a zárás ma, és a jövő héten folytatjuk, ha az Úr másképp nem rendeli, akkor ezzel, hogy van ez az életünkben, amikor az Úr örömére tudunk valamit. És hogy ugye az Úr öröme kell, hogy bennünk beteljesedjen. Hogyha az élet utunkon nem úgy mennek a dolgok, hogy az Úr tudjon bennünk örvendezni, akkor nem tudjuk elvárni azt, hogy mi teljesek legyünk ezzel az örömmel, mert az ő öröme teljesedik mi bennünkbe, ugye? Tehát azzal tud minket megtanulni, csak arra kell vigyázni, hogy ez meg is maradjon bennünk. De az Úrnak a vezetését nem lehet lépten nyomon elvéteni, és elvárni, hogy az öröm jelen legyen. Ez egy mutató is. Ha nincs ott az az öröm, ami még az elmúlt időszakban ott volt a Szent Szellem, akkor keresd meg, Szent Szellem, mi változott meg? Valamit tettem, amit nem kellett volna, vagy nem vettem azt a vezetést, amit mutattál. A Szent Szellemet, mint vezető társadat, ne hanyagold el. Ő általa van Isten országában ez az öröm. Nagyon fontos, hogy közelségébe légy. És ezt a közelséget gondozni kell. Gondozni kell. Lukács evangéliumban szeretnék veletek, hogy mi az, amin az Úr örvendezik. Csak hogy egy példát adjak nektek. Sokan úgy gondolják, hogy ha sok jó cselekedetet tettek már, akkor az Úr nagyon örvendezik. Ez megint csak relatív, hogy mi a jó cselekedet. Mert az Úr nem annyira a külsőt nézi, mint azt a belső szívet, amivel teszed azt. Lehet a legjobb dolgokat is tenni olyan szándékkal, hogyha azt egyedül az Úr látja, hogy azt miért tetted, azt a dolgot. Ugye prédikálnak színből vagy szívből, mondja Pál. Ki tudja, hogy a pulpitus mögött miért áll a másik? Az csak a Jézus tudja. És tehetünk legjobb dolgokat rossz indítatásokkal. Tehát ez nagyon fontos dolog, hogy a külső cselekedetekkel nem tudjuk megmérni, hogy most az Úrnak örömet szereztünk, vagy sem. Ugye ezt értitek? A legjobb, hogy emlékszem, kisgyerek voltam, és hittanra jártam, és mondta a drága papbácsi, akit nagyon szerettem, pici gyerekek voltunk, hittanra jártunk, jött a karácsony, és rajzolni kellett egy szívet, és mondta, hogy vigyük haza ezt a szívecskét, kivágtuk kartonból, és mondta, hogy amikor valami jót cselekszünk, segítünk az anyukánknak a konyhába, vagy ezt teszünk, azt teszünk, ünnepek jöttek, rajzoljunk bele egy kis szívecskét, és fessünk bele a nagy szívbe egy kis szívecskét, pirossal satírozunk ki, és ugye visszajövünk legközelebb, megszámoljuk, kinek hány szívecskéje van abban a szívben. No, én erre úgy felbozdultam, mondom, a gyerek milyen, alig vártam, hogy az anyukám mondjon nekem valamit, hogy vigyem ki a konyhába az ezt vagy az azt. Futottam, és visszajöttem, és besatíroztam a következő szívecskén. És az ember hajlamos erre, hogy így mérje meg magát Istennél. Ezek a cselekedetek. De igazából az indíték mögötte nem az volt, hogy segítsek az anyukámnak, hanem hogy gyűjjenek a szívecskén, hogy én legyek az első majd, aki mutatom a papbácsinak, hogy én voltam a legjobb közöttük. Hát a törekvés megvan az emberben, ugye? De nem biztos, hogy Istennek tetszik az, ahogy törekszünk. És a világ ilyen, hogy könyököl meg, törekszik meg egymáson, tapos. Isten országában minden máshogy van. És ami belülről jön, azzal még igazi érték Istennek. És sokszor, aki mások előtt megalázza magát, azt fogja választani Isten, és felmagasztalni. Úgyhogy igazi csoki magunkat ezekben, hogy mit miért teszünk például. És ne így akarjunk Istennek tetszeni elsősorban. A szívünkből. Na, erre jön ez a példa. Lukács evangélium 15. fejezet, hogy az Úr miben gyönyörködik. Az elveszett báránynak a példája, akit Jézus megkeres. Elolvasom nektek először, és aztán veszünk belőle gondolatokat, és ezzel szeretném a zárni ezt a prédikálás részt. Lukács 15-ben az 1-es verssel indulunk. Közelgetnek volna pedig ő hozzá a vámszedők és a bűnösök, mint hogy hallgassák őt. Tudták, hogyha ő szólja az igét, akkor ott valami egészen más lesz minden. Megjelennek a szellemi birodalom áldásai. Jöttek, hogy hallgassák őt. Zúgolottak a farizeusok, az írásudok mondván, ő bűnösöket fogad magához, és velük együtt eszik. Hogy képzeli ez? Ő mondja magáról, hogy szent, akkor leül a bűnösökkel enni és inni? Fel voltak háborodva. A farizeusokkal mindig gondja volt Jézusnak. Teljesen másként láttak mindent, és hangot is adtak ennek. És az életére töltek. A 3. vers, ő pedig ezt a példázatot beszélte nékik. Vagyis Jézus erre a felállásra, erre a megnyilvánulásra egy példázatot hoz nekik. Példázatokban nyitja meg a száját világ kezdete óta. Ezt a példázatot beszélte nekik. Ha nekik jó volt, akkor nekünk is jó lesz. Tanulunk akkor belőle, ugye? Jézusnak a példázata. Melyik ember az közületek, akinek ha 100 juha van, és egyet azok közül elveszt, nem hagyja ott a 99-et a pusztában. És magára hagy 99 bárányt, csak hogy érezze a súlyát. Hogy Jézus hova el nem megy azért az egyért. Nem mondja, hogy felvette egy helyettes pásztort, nem. Teljesen magukra hagyta azt a 99-et, hogy azt az egyet. Míg nem megtalálja azt az egyet, addig megy, amíg azt az egyet meg nem találja. És ha megtalálta, nézzétek meg ezt a szeretetet. Először is elmegy és megkeresi. Addig megy, amíg meg nem találja. És ha megtalálta, akkor nem megostorozza, meg megszidja, meg kifenekeli, semmi erről nem írja. Azt írja, ha megtalálta, felveszi az ő vállára, örülvén. Az Úr szíve elkezd örvendezni, hogy megtalálta azt az egyet, aki elkoborolt a nyájból, vagy vegyük azt, hogy elveszettet, vagy egy tévejgőt, vagy egy engedetlent. Az Úr nem adja fel olyan könnyen velünk. Utánunk megy, nyomunkban van, és a szeretetével akar minket visszatéríteni. Az a bárány mit tett a megtéréséhez? A Jézus ment el érte, a Jézus találta meg, a Jézus vette fel a vállaira, és a Jézus örvendezik, hogy az a bárány megengedte. Nem állt ellen, és most ott van a vállain, és így viszi vissza a nyájba. Hazamenvén egybehívja barátait és szomszédait, ünnepséget tart. Összehívja őket. Gyertek, örvendezünk. Örvendezzetek én velem, itt az Úr öröme. Örvendezzetek én velem, mert megtaláltam az én juhomat, amely elveszett. Mondom néktek, hogy így módon nagyon öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösön, hogy nem 99 igaz emberen, akiknek nincs szüksége megtérésre. Farizeusok, figyeljetek, mondta nekik Jézus. Oly tökéletesek vagytok már. De én nem ti éretetek jöttem, akik már azt hiszitek, hogy tartotok valahol, hanem a bűnösökhöz fogok leülni. És ott fogok a paráznák között. És ott fogom szólni Isten élő igéjét. Ha az ő szívükhöz ér, akkor megtaláltam egyet. És be fogom vinni az akolba. Mert más juhaim is vannak, akiket meg kell találnom. Nem csak ti vagytok farizeusok. Mondta itt nekik Jézus. Mit tett az a bárány a megtéréséhez? Mert Jézus mondja, hogy megtérésről van szó. Az a bárány csak elkóborolt. És talán föl se fogta, hogy eltávolodott a nyájtól. Talán föl se fogta. Nem ír róla sem, nem bégetett, nem panaszkodott, semmi. Fogja magát a pásztor, ott hagyja a 99-et. Ez is egy mutatószám, hogy te mennyire fontos vagy az Úrnak, mint egy. Elmegy érted a világ végére is, kell, nem adja fel. És amikor megtalált, akkor elkezd örvendezni rajtad. És felemel. És felvesz a vállára. És talán elkezd örvendezni. Ezeket mind az Úr végzi. Hát mondhatjuk-e azt, hogy az igazi megtéréshez nekünk valami ezt vagy azt vagy amaz kell tennünk, és akkor elmondjuk a másik, hogy igen, ő most már megtért. Nem, az csak az Úr látja azt a szívet. Hogy ő megtért. Mit tesz a bárány azért, hogy az Úr állítja, hogy ez a bárány megtért? Megengedte, hogy szeressék. Megnyitotta magát a szeretetnek. Alávetette magát ennek a szeretet. És ez a szeretet találta meg. Ez a szeretet ölelte magához. Szeretet tette föl az vállára, pásztorvállára, és vitte vissza a nyájba. Úgyhogy egy dolognak ne álljatok ellen. Ez az Isten szeretete. Isten szeretet. Mert hogyha megengeded, hogy van egy rossz szokásod, vagy van egy rossz szenvedélyed, vagy bármi, ami kivetni való veled kapcsolatban, és tudod, és küszködsz. Mi az egyetlen módja, hogy igazán meg tudj térni belőle? Megengeded, hogy rávilágítson arra Isten szeretete. Mert ha az elkezdi azt munkálni, csak oda kell szánnod Isten szeretetének. Isten szeretetének helyet adsz. Ha oda szánod magad, akkor előbb-utóbb abból megtérsz. Egyszerűen többet nem kívánod azt. Nem gondolsz rá. Többet nem akarsz rágyújtani. Minden szánd, Uram, a szereteted égesse ki ezt belőlem. Nincs kárhoztatás, de tudom, hogy a te szereteted addig ragyog, itt fölöttem, amíg én ebből megtérek. És add át magad mindig Isten szeretetének, és az Úr el fogja végezni. Adj szabad utat Isten szeretetének. Ez az egyetlen, ami minket így meg tud munkálni, hogy azt mondhassa ránk a világ, hogy megtértünk. Meg hogy mi is érezzük, hogy most már mások vagyunk. Már nem akarok abba az irányba menni többet, ez a szeretet megmunkált engem. Ez az igazi megtérés. Szeretet cselekszi ezt elünk, az élő szeretet. És amikor ezt a szeretetet magunkhoz engedjük, akkor az Úr örvendezik. Mi örvendeztette meg az Úr szívét? Hogy ez a bárány alávetette magát az Úr cselekvésének. Az Úr cselekszik, nem mi. Mi magunktól képtelenek vagyunk ilyenekre, amit az Úr el tud végezni. Könnyedén. Csak erőlködünk vele. És utána még magunknak vesszük a dicsőséget, ami megint nem tetszik az Úrnak. át kell adni ezeket az Úrnak. Teljesen. És csak keresd az ő szeretetét. És ahogy megengedett, hogy ő megnyilvánítsa ezt a szeretetét, meg ezt a kegyelmét, hogy ezt a bárányt megtalálta, úgy fog az Úr öröme megnyilatkozni az élete. Egyszerűen örvendezik az Úr benne. Ünnepséget rendezett. Összehívta a szomszédokat, és mondta, hogy rendezek egy nagy ünnepséget, mert megtaláltam azt az egyet. És az Úr örvendezik felette, hogy szerethet téged. És ez az öröme az Úrnak fog erőt adni neked arra, hogy azokkal, amikkel most küzdesz, holnap szabad legyél tőle. Hogy látjátok, hogy minden az ő szeretete által van elvégezve? Minden. Ez a szeretet, ez az öröm, és ez az öröm ad erőt az életünkre. Úgyhogy lásd meg, hogy az Úr szeret téged, és ne kárhoztasd magad. Ez nagyon fontos. Látom rajtatok, hogy küzdötök sok mindennel, sok területen, és károsztatjátok magatokat. Miközben az Úr ezt nem teszi. Mert ő azt várja, hogy a szeretete meg tudjon nyilvánulni, és megoldást tudjon hozni arra. És szabad légy tőle. De ez át kell magad adnod, oda kell szánnod magad erre a ragyogásra az ő szeretetében. Abban van elvégezve. Ha szeretve vagy. Ha megtelsz ezzel a szeretettel, ezzel az örömmel, akkor nem fog tudni vonzani az a kötelék, úgy, mint régen. Ez hozza a szabadságodat. Ez hozza a szabadságodat. És akkor tudsz örvendezni. És akkor érzed az ő erejét. Összefüggő dolgok, és nagyon, nagyon fontos, hogy ezt megértsük. Hogy ne a saját erőnkből próbáljunk meg dolgokat. Kívánkozik ide egy vers, egy ige vers. Ezt a legvégére tesszük. A legvégére tesszük, hogy lássátok, hogy a régi gyülekezetben is voltak helyzetek, a korintusiakra gondolok éppen, egy ige, ami megmozdítja a szíveket, ha meghallgatjátok. A második korintusi levél 7-ben van, és a 7. fejezetnek a 4. versét olvasom, ha már az első is gyönyörű, tehát ezt az egész 7. fejezetet, a 6-os után, ahogy olvassuk, hogy a 6-os már leírja, hogy élő Isten templomai lettetek, és ő lakozik bennetek, és hogyha ezt nem tudjátok, akkor fogjátok azokat cselekedni, amiben a korintusiak, mint test cselekedeteiben küszködtek. És így fejti ki, így bontja ki utána. Mivel, hogy azért ilyen ígéreteink vannak, ez az 1-es vers, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat. Hát ez miként megy? Sok keresztény azt mondja, hogy olyan, meg ilyen bűnök, meg nem vagyunk tiszták. Meg azt mondja, hogy igen, tisztítsátok meg magatokat, magunkat. Minden testi és szellemi tisztátalanságtól. Miként megy ez? Hogyan szabadulunk meg ezektől a tisztátalanság? Bármi legyen az. Ha az ő szeretete elkezd ragyogni, akkor esnek ezek le rólunk a szeretete által. Az Isten félelmében jussatok tökéletességre, a szentségben. Amikor bekerülünk a Krisztus testébe, akkor ne vádaszd el a Krisztus testétől, hogy olyan szentül éljenek, mint ahogy Jézus tenné, mert a világból jöttek. De ha megtanítod nekik Isten félelmét, hogy a szívünkbe írt parancsolatok, és Isten félelme, az fog titeket minden testi és szellemi tisztátalanságtól egyre szabadabbá tenni. Isten igéje által megy ez a szabad. És Isten félelmében eljutunk a tökéletességre, a szentségben. De az nem egy nap alatt megy. Ezeket a szellemi törvényeket meg kell tanulni. Hogy működnek. És közben ne kárhoztasd magad. Tehát igenis el lehet jutni oda a szentségre. A szent, teljes, a tökéletességre a szentségben. Képzeld el? Mert Jézus Krisztus szentségül lett nekünk, és Isten így tekint ránk, nekünk pedig egy menetelünk van oda. El kell jutnunk oda. És ez a mi munkálkodásunk a hitben, hogy dolgozunk ezeken a helyzeteken, hogy megengedjük, hogy Isten szeretete ráragyogjon arra. És az megolvasztja ezeket a helyzeteket. És leesnek ezek a nem odavalók, ezek a bilincsek. Ez Isten szeretete végzi. Semmi más nem tudja elvégezni. Ha azt közelebb és közelebb engeded magadhoz. Mert ő szeret téged. Feltétel nélküli szeretet. És amiért ebbe a fejezetbe jöttem, az a 4-es vers. Nagy az én bizodalmam hozzátok. Ez Pál dicsekedése. A gyülekezet, akit ő plantált. Nagy az én bizodalmam hozzátok. Nagy az én dicsekvésem felőletek, mondja. Igenis tudok veletek dicsekedni, mondja Pál. És dicsekszik is. Telve vagyok vigasztalódással. Feletté való az én örömöm, mondja Pál. Nézd meg! Hogyha egy munka el van jól plantálva, és a szeretetben meg van gyökerezve, akkor aki plantálta, annak öröme van. Azt mondja Pál, feletté való az én örömöm, hogy ti így jártok az Úrban. Pedig az első levélben meg kellett fedje őket. De kijöttek belőle. És azt mondja, feletté való az én örömöm. Feletté minden mi nyomorúságunk mellett. Mert Pál nem titkolja, hogy vannak nyomorúságunk, és vannak helyzetek, és vannak nehézségek, és sorolja ezeket a helyzetek. De mégis azt mondja, hogy minden nyomorúság ellenére Pál dicsekszik, azt mondja, feletté való az én örömöm. Ti bennetek. Amen. Ebbe szeretném zárni. Álljunk fel, és kezdjünk örvendezni az Úrban, mert a szívünk felbuzdult, és kezdjünk örvendezni az Úrnak a munkáiban, és kezdjük őt magasztalni. A dicsérők, imádók a helyükre állnak. Gyógyító sorokat teszünk, hamarosan kezünket rántok vetjük, hogy a gyógyulásotok bekövetkezzen. Feletté való az én örömöm. Mondd ki, légy szíves az Úr előtt. Feletté való az én örömöm. Feletté, mondjad, buzdítsd magadat. Feletté való az én örömöm. Minden én nyomorúságom ellenére, mondjad. Dicsekedj az Úrban. Ez gerjeszti ezt az örömöt. Mondd, hogy feletté való az én örömöm. Feletté való. A szánk beszédei által gerjed ez az öröm. Ezt olvastuk? Például beszédeben. Tessék elkezdeni dicsekedni az Úrban. Feletté való az én örömöm. Túlcsordult az én örömöm. Gyönyörködöm az Úrban. Dicsérem és magasztalom az a drága Jézus szent nevében. A Jézus Krisztus szent nevében, és amíg a vizeken is kell átmennem, akkor is tudom, hogy az Úr velem van, és megsegít, és megerősít. Igazsága jobbjával támogat. Nincs ellenség, amely engem levehetne erről az Úrról, mert elszánt vagyok. Naponta jelentsd ki.